Hölgyeim és uraim, a vendégem egy fiatal muzsikus, zongorista, méghozzá Grócz Bence. Szia, Bence!
Szervusz, köszönöm a meghívást!
És azért is beszélgetünk, mert van neked egy különleges projekted, egy szóló projekt, amelynek megjelent most egy klipje, de azt gondolom, hogy ennél is érdekesebb az, amilyen zenét te játszol. Te a Konkoly művész néven folytatod ezt a tevékenységet, majd erről beszélsz, hogyha akarsz, de először egy kicsit mondd el nekünk, hogy merre is veszette az irányt, mert azt gondolom, hogy ez nem komoly zene, de nem is popzene, nem elektronikus zene. Az experimentális zenétől azért messze van, leginkább azt mondanám, hogy kortárs.
Igen, ezzel egyetértek én is, illetve én is szoktam azon gondolkozni, hogy milyen stílus vagy zsáner címkéket lehetne a zenémre aggatni, főleg azért is, mert ezt meg szokták kérdezni, és akkor gyakran zavarba kerülök, hogy mit is mondjak. Úgyhogy egyrésztről erre a rövid válasz az, hogy mondjuk kortárs klasszikus ambient, tehát ami mondjuk a nem sokára megjelenő albumot illeti. Egyébként pedig én inkább nem műfaj szempontból szeretem ezt a kérdést megközelíteni, hanem esztétikai szempontból, ami pedig azt jelenti, hogy engem ugye billentyűs hangszereken játszom, és ezek érdekelnek, és így attól függően, hogy egy adott billentyűs hangszer az mondjuk egy pianino, vagy egy analóg szintetizátor, vagy egy harmónium, más-más dolgokat hoznak elő belőlem maguk a hangszerek, meg maga a hangszer adottságai, vagy ahogy azon játszani kell, és így a stílus egy kicsit más lesz, hogyha a végeredményt nézzük.
Hát mindenképpen fogunk játszani tőled zenét, tehát azért a hallgatókat közelebb visszük ehhez, de hogyha mondjuk említesz egy-két mestert, akiket te annak tartasz, akkor szerintem közelebb lehet a műfajhoz is jutni egy kicsit.
Hát elsőként Nils Frahm nevét mondanám, aki egy német zeneszerző, billentyűs producer, rá is mondjuk az jellemző, hogy ugyanúgy vannak pianinóra írt dalai is, mint ahogy akár egészen a ilyen technós, lüktetésű, elektronikus, tánczenés dalai is, tehát őt is szerintem így nehéz besorolni műfaji kategóriák tekintetében, de egyébként még érdekelnek a különböző texturális zenék is, mondjuk Alessandro Cortini, akinek egyrésztről sok ilyen szintetizátoros száma, szerzeménye van, de vannak, vagy ezeken belül is, illetve vannak olyanok is, amelyek sokkal minimalistábbak, és csak a adott textúráknak a változtatásával játszanak.
Igen, ha már szóba hoztad, Kis Jarrett, azt gondolom, hogy ő se áll nagyon távol tőled, sőt, van is a YouTube-on egy ilyen ommázs, egy ilyen tisztelet az ő munkássága felé, egy félig, meddig egy improvizáció, hogyha jól mondom. Na jó, akkor valamennyire szerintem belőttük ezt. Arról azért mesélj egy kicsit, hogy hát te is ilyen eltévedett bárány vagy, mert hogy egyébként nyilván mehettél volna szépen a Konziból az Zeneakadémiára, és így tovább, ugye azt szokták a tisztességes zongoristák, és akkor föllépnél itt, föllépnél ott, biztos nagyon híres lennél, de lehet, hogy nem te lennél a leghíresebb, mert hiszen te csak 6 évesen kezdtél el zongorázni, és azt 4 éves korban illik elkezdeni, ezt tudjuk Mozart óta, szóval valami ilyesmi, de hogy te lejöttél erről a sínről, és elmentél egy másik vágányra, aminek azért most itt közösen megpróbáltuk megtalálni a nevét, ez többé-kevésbé talán sikerült is, de szerintem nem is ez a fontos, hanem az, hogy a te generációt számára mit jelent ez a zene. Az ambient az mindenképpen valami fajta ilyen, nem tudom, meditatív, nyugis, csilles, de ugyanakkor filozófikus dolog az én értelmezésemben. Ennek te aztán most egy klipben meg is találtad, azt gondolom, hogy nagyon klasszul a vizuális megfelelőjét, de hogyha azt mondtuk korábban, hogy ez tulajdonképpen kortárs zene, akkor te pedig kortárs táncot hoztál be a klipbe.
Így igaz.
Egy kortárs táncos Molnár Csaba, ugye úgy hívják a művészt?
Igen, igen, igen.
Ez hogy jött? Mert azt gondolom, hogy ez azért egy elég hát bonyolult gondolkodás sejtett, és semmiképpen sem azt a sok pályatársadra jellemző attitűdöt, hogy fú, akkor minél nagyobb nézettséget, minél nagyobb sztárokat, minél nagyobb hatásfokot bedobni, mind vizuálisan, mind audióból, hogy dübörögjön, mert akkor aztán valahogy föl lehet teperni valami fajta csúcsra.
Igen, ez tényleg egy hosszas folyamat volt, meg gondolkodás az a végeredmény, amit már láttunk a klipben. Hát kezdetekben annyi volt a fejemben, hogy Tehát egyrészt ez a zene, ami a klipnek a dala, az nem alkalmas arra a szenzációhajhászásra, amit az előbb említettél.
Arra minden alkalmas, bocs. Az minden meg lehet csinálni. Majd meg adáson kívül elmondom, jó? Hogy kellett volna.
Oké, szóval én azt gondoltam, hogy nem alkalmas, és akkor nem is innen közelítettem meg, hanem a művészeti meg az esztétikai oldalról. És kezdetekben egy ilyen sztori mesélősben gondolkoztunk, aztán ezt elvetettük, mert hát azt gondoltam, hogy túlmutat a zenén ez a fajta hozzáállás, és utána arra jutottam, hogyha a zene is minimalista, meg a zenében sincs trükközés, értem ez alatt az utómunkát, vagy bármilyen vágást, vagy ilyen utólagos effektezést, vagy ilyesmit.
Mert hogy ezt te élőben játszottad föl, és ennyi?
Így igaz. Ezek itt a variációs lehetőségek a mikrofonoknak a pozicionálásában voltak, illetve hogy melyik mikrofonnak milyen hangosan hallom a hangját, és utána
tehát keverés volt,
történt,
de vágás nem. És ezt miért tartottad fontosnak? Ez egyfajta bravúr, nyilván az operatőrök is imádják az egysnittes videoklippeket, vagy egyszerűen így jön, tehát nem akarsz kiszállni egy flowból, nem akarsz megszakítani valamit, de akkor ez azt is jelenti, hogy nem is akarsz javítani.
Hát javítani szeretnék, de azért döntöttem a vágás nélküli zene mellett, mert ezek a számok azért nem 100%-ban megírt dalok, tehát a struktúrájuk az fix, de hogyha eljátszom háromszor egymás után ugyanazt a dalt, akkor annak is csak a, nem tudom, 80-90%-a lesz ugyanaz, vagy talán még kevesebb. Tehát, hogy vannak improvizatív részek egy részről, más részről pedig nyilván az, hogy játszok egy dalt, arra befolyással van az adott, nem tudom, mentális, érzelmi, fizikai és a többi állapotom. Tehát, hogy ezért is nem tudok kétszer ugyanúgy eljátszani egy dalt, és ezért azt gondoltam a legőszintébbnek, hogyha egy szerzemény azt a állapotot rögzíti teljes egészében, amikor az született, és nem pedig egy héttel az előtti, meg egy-két héttel az utáni felvételnek a keveréke.
Te, Bence, és rajtad kívül ez számít valakinek? Most ezt komolyan kérdezem, tehát, hogy ezt meghallom én? Szerintem nem, meg szerintem egy nagyon vágyfülű muzsikus se, hiszen már olyan a technika, hogy nem lesz ott semmifajta pattanás vagy zizzenés. Ezt így kiszokták írni a lemezborítóra, hogy akkor ez így egybe készült. Mert tudjuk természetesen, ez a műfaj ez létezik, hiszen mind a jazzben, mind a komoly zenében, ráadásul neked volt valami közöd a néptánchoz, azt hiszem, ugye? Tehát a népzenészek is ugye egybe tolják föl, aztán legfeljebb megcsinálják még egyszer ennyi, de hát ott ráadásul több hangszer is van ezeknél a műfajoknál. Fontos volt ez nálad, hogy így egybe?
Hát lehet, hogy rajtam kívül ezt más nem hallja, de egyébként annyi, technikailag annyira nem lenne könnyű, nem is lenne könnyebb több felvételből megcsinálni, mert ez egy mert ugye szóló hangszerről beszélünk, nem producerelt, tehát nem számítógép vagy MIDI jelek által vezérelt dolgok, hanem ugye azt, amit én játszom a kezemmel, és ezért ebbe vágást rakni úgy, hogy az pontosan klappoljon tempóban, dinamikában.
Szóval egyszerűbb is volt. Aha.
Hát lényegében egyszerűbb volt, az igaz, hogy sokkal több időt felemésztett, mert hogy feljátszottam, nem tetszett, ez a rész tetszett, egy következő már nem, és akkor így játszottam újra és újra és újra őket, úgyhogy a kis lemez, ami majd megjelenik február 3-án, az igaz, hogy csak 25 perces, de 10 órányi nyersanagnak az ilyen eszenciális kivonat, hogyha mondhatom, ilyen fellegzősem.
Na jó, és hogy ha már itt tartottunk, akkor mondjuk el azért a lényeget, tehát február 17-én lesz neked egy lemezbemutató koncerted, ugye Slow Burn a címe a lemeznek.
Igen, ez a koncert a Három Hólóban lesz, és Onakom Birinyi Tamás fog előttem játszani, aki ilyen texturális, atmoszférikus, granulár szintis témákat szokott hozni, és utána pedig Maron Vicky fog DJ-zni, aki pedig vinyülről kever.
Fizikai hordozón ezt kiadod, vagy ez csak digitálisan lesz elérhető?
Kiadom fizikai hordozón, kazetták készültek, és
kazetták? Készült. Tehát effektíve kompakt kazetták.
Igen. Hát az a helyzet, hogy a vinyl ugye elég költséges, de ami még nagyobb nehézség vele, hogy nagyon sokat kell várni a gyártásra, tehát hónapokat, legalábbis az én ismereteim szerint, és akkor ott a gyártás meg nagyon gyorsan lezajlott.
Ez szuper, csak szerintem most minden hallgató, meg én is azon zakatol az agyam, hogy hol van nekem még kazettás magnóm, amivel ezt le tudom játszani. De persze lehet, hogy nem is ez a cél, hanem ez egy klassz tárgy, amit felrakok a polcra, és egyébként pedig, hogyha meg akarom hallgatni, akkor meghallgatom az MP3-ot vagy a Vavot.
Hát ez pontosan jól összefoglaltad, szóval szerintem ez egy klassz tárgy, amivel közvetlenül lehet támogatni az alkotókat. Másrésztől, amennyire én figyeltem, ez egyre inkább jön vissza a divatba, tehát merchök között a vinyl mellett a kazetta is kezd megjelenni, főleg ilyen alternatív kis előadók vonalán, pont az említett okokból kifolyólag, tehát gyártási költség és idő, és ma meg tulajdonképpen a legtöbben azt gondolom, hogy online hallgatunk zenét.
Bence, nagyon klassz a klip, nagyon szép, majd mondj azért egy pár szót az alkotókról esetleg.
Hát ugye Molnár Csaba táncol, igen, aki többszörös Lábár Rudolf díjas kortárs táncos, illetve koreográfus is.
Hol táncol ő most? Úgy értem, hogy melyik formációban?
A Hoodworks-ben táncol.
Aha, Hód Adrián, igen.
Társulatában, és emellett szabadúszó is, ahogy ha jól tudom.
És te hol táncoltál?
Én először a Bartókban kezdtem, aha, még egész kicsiként, és aztán a Bartóknak a gyerekcsoportja elég hamar összeolvadta Angyalföldi Vad Rózsa és Vad Virág
egyesülettel,
és akkor én ott táncoltam 13 évet.
Hát csak a néptáncos mikroközösség kedvére azért mondjuk el ezeket a lényeges pontokat.
Igen, a bátyám még jelenleg is táncol, és ennek a egyesületnek a elnöke.
Na jó van, akkor nem térült el teljesen mindenki, majdnem más szót mondtam, de hogy akkor folytassuk, ki vette fel és kirendezte a klippet?
Sors Géza volt az operatőr, aki hát személyes jó barátom is, illetve a munkásságát már korábban ismertem, mint őt magát. Ő főleg Instagramon elérhető, egy pár évvel fiatalabb, mint én, és szerintem nagyon szép fotói vannak, illetve tehát amit látunk a klipben, azok a képbeállítások, vágások, színezés, ilyesmi az igazából az ő ötlete volt. Sőt, a helyszínt is ő javasolta, úgyhogy Géza nevét mindenképp érdemes megemlíteni. A rendezést pedig jó magam végeztem, és ebben pedig Tóth Anna volt a segítségemre, aki a Konkol projektnek a művészeti vezetője. Ő igazából, hát ugye nekem egyedül, mivel ez egy szóló projekt, nagyon sok döntést kell meghoznom, nagyon sok területen, akár művészeti, akár financiális, akár egyéb területeken, és Anna az, aki ezekre így külső szemlélőként rá tud nézni, illetve rá is néz, és segít a döntések meghozatalában.
Na jó, Bence, eddig bírtam, hogy nem kérdezek rá a Konkolyra, mert azért ezt tudjuk, hogy kb. A Beatles óta a riporterek azért sejtik, hogy ez egy teljes vakvágány megkérdezni, hogy miért az a neve valaminek, ami, de hát mégis ebben az esetben az ember gondolhat a vadvirágra, ugye a Konkoly az egy ilyen, nem tudom, búzamezőn növő valami, ilyen kék virág, vagy ilyen szegfűféle. Gondolható Konkoly tegére is, a híres magyar csillagászra, vagy a koi pontyokra, nem tudom, segíts egy kicsit.
Az első volt a helyes tipp.
Aha, a világ.
A helyes írási részét azt nem akartuk ennyire egyértelműen felismerni.
Hát nyilván, mert azért tegyük hozzá, bocs, és belevágok, hogy azért ugye mivel nálad nincs szöveg, aminek megvan az az előnye, hogy nem is kell nagyon gondolkodni az ember mondjuk angolul, hogyan fogalmaz meg komoly gondolatokat, meg kiejtés, meg stb. Ez egy teljesen nemzetközi termék, gondolom ez benne van azért a te fejedben, hogy ezzel nem csak a hazai közönséget akarod meghódítani, és akkor adott egy ilyen írásmód, adott egy ilyen misztikus, de jól hangzó név, tehát ezzel azért be lehet törni a külföldi piacokra, gondolom ez a terv.
Ez a terv, aztán majd az élet meghozza maga döntéseit, de a névválasztás is, hát egy hosszabb procedúra volt már több név ezelőtt, amelyek kevésbé voltak szerencsések, de igazából itt azok voltak a kritériumok, egyrészt az, hogy nemzetközi legyen, másrészt az, hogy ugye rövid legyen, kellően könnyen megegyezhető, ne legyen sok százezer keresési találat a Google-on, hogyha ezt a szót beírja az ember, és persze a mögöttes háttértartalom igazából az a legfontosabb, amivel talán kellett volna kezdenem, és azt jól mondtad, hogy a konkoly az egy olyan gyomnövény, ami a búza földeken terem, és ennek talán 80-90, de hogy nagyon nagy százaléka mérgező teljesen, tehát a gyökerétől a leveleig a virágán keresztül minden a mérgező, viszont és nagyon hasonlít a búzához egészen addig, amíg termést nem hoznak. Viszont az az érdekessége, hogyha konkoly van egy búzaföldön, akkor a búzának a termés hányada olyan 30-40%-kal nő. Aminek egyrésztről, tehát ennek a sztorinak önmagában vannak ugye kultúrtörténeti vonatkozásai is, amelyek számomra szintén fontosak, de hogyha leegyszerűsítjük, akkor a jelentés mögötte az az, hogy a hibázásnak is megvan a maga validitása, vagy értelme, igen, ennek a két nevének a párhuzamában, ami pedig számomra azért pont, és akkor lassan befejezem ezt a hosszú összetett mondatot, mert hogy én is így hajlamos vagyok törekedni a maximalizmusra, viszont ez egy idő után kontraproduktívvá válik, mert ahogy te is említetted, lehet, hogy más rajtam kívül nem hallja, hogy ezek egy dolog, és akkor valami az, mit szerettem volna, ami emlékeztet arra, hogy nem kell mindig a teljes tökéletességre törekedni.
Hát ezt nagyon szépen mondtad. Egyébként azt hiszem, hogy van is valami a Bibliában a konkolyról és a búzáról, valamiféle példabeszéd. De Bence, egy dolgot még meg kell, hogy kérdezzek. Azért a te klippedet elnézve nagyon klassz épületeket, meg belső tereket lehet látni, és itt jön a kérdés, hogy ugye te voltak éppen építész vagy.
Így igaz.
Nem kell hozzá nagy keresés, hogy rád találjon az ember, de valahogy ez érezhető szerintem a klipnek a vizualitásából is. És akkor nyilván itt van a megfejtés, hogy amennyiben, hogy van ez, hogy az építészet az megfagyott zene, és akkor a zenész az megfagyott építész, vagy megfagyott muzsikus, tudod, volt az a diáklap is a BM-n, a megfagyott muzsikus, de hát hogy állsz te az építészettel? Nyilvánvaló, hogy elég fiatal vagy még ahhoz, hogy ne tudj körbe vinni engem különböző nagyvárosokba, és ott be tudj mutatni utcákat, amelyeket te terveztél, tehát gondolom, hogy elsősorban még azért a PAUSZ papírok és a különböző Winchesterek őrzik a te munkáidat, de ezt mennyire gyakorod, mennyire érdekel, mennyire kell választanod esetleg a kettő között, mennyire látod, hogy mind a kettőt viheted egymás mellett, már mint a zenélést és az építészetet?
Én jelenleg építész tervezőként dolgozom, és ez így volt igazából már egyetem óta, tehát főállású zenészként, hogy úgy mondjam, tehát azt a foglalkozást még nem próbáltam ki. És egyébként szerintem is sok a hasonlóság a két szakma között. Én annyiban látok különbséget, hogy az építészetben az alkotás után még nagyon-nagyon sok, vagy az alkotási folyamat után nagyon sok olyan tényező van, amire már az embernek alkotóként nincs hatása, vagy sokkal kevésbé, vagy ha van is, akkor az abszolút nem művészeti irányú tevékenység, inkább nem tudom, menedzseri, vagy ilyen ügyintézősebb dolog. Még a zenében ezt a részt sokkal szűkebbnek látom. Persze most nem beszéltem magáról a promócióról, hogy visszacsatoljunk a beszélgetés elejéhez a szenzációhajházástól, tehát a zenében is van egy nagyon nagy rész. Azt mondjuk inkább talán a menedzserek végzik, hogyha végzik, vagy ott én a alkotási folyamatot, a teljes egész processből azt egy kicsit nagyobbnak látom.
Hát, biztos, hogy így van, de hát ezen még tulajdonképpen ráérsz te is gondolkozni. Elszaladt az időnk, de akkor mondjuk el még egyszer a lényeget, tehát február 17-én a Három Hollóba lesz a Slow Burn lemezbemutató koncertje, és akkor hát nem maradt más hátra, mint hogy hallgassuk meg a címadó nótát, illetve azt, amiről a klip is szól. Hogy is van a címe pontosan?
33,000 feet above sea level, vagyis ugye 33,000 láb magasan a tengerszint felett.
Igen.
A szó szerinti fordításban. Ez a cím választás pedig abból fakadt, hogy hát ugye ez a dal számomra, és nyilván a klip ennek a metafora vagy lenyomata valahogy, tehát az érzelmi töltet egy kiszabaduláshoz, vagy felszabaduláshoz, vagy valahogy ezt a tematikát járja körül. És amikor Annával gondolkoztunk, hogy milyen szavakkal lehetne ezt megörökíteni, vagy szóval, hogy mi legyen a címe, akkor jutottunk el ehhez a troposzféra téma körig, ami a atmoszférának a legalsó, tehát a légkörnek a legalsó rétege, amiben a legsűrűbb, meg a legeseménydúsabb, tehát itt történik minden éghajlati, az időjárás és minden változás, és ugye fölött már egy sokkal ritkásabb és kevésbé eseménydús réteg van, és akkor ennek a határnak a áttöréséről szól igazából a cím is, vagy erre utal.
Oké, hát akkor jön a 33,000 feet above sea level, és Rose Bencének meg nagyon szépen köszönöm, és akkor találkozunk február 17-én a Három Hollóban.
Úgy legyen, én is köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen, szervusz!